Istentől megáldott, áldott békés új esztendőt kívánok nektek. Adjon az Úr kegyelmet, elég erőt, győzelmeket, a kudarcokból felállást és tovább haladást. Ezt kívánom minden jótoknak a Jézus drága nevében, Krisztus szeretetével. Teljesen megismerni, teljesen megszeretni. Már is odaírtam, hogy első rész. Már magamnak, ti még nem látjátok. De láttam, hogy ezzel ma nem végzünk, és nem is szeretnék végezni. Még egy vagy két alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Nagy kihívás ez. Nagy kihívás ez a szeretet dolog, ez a szeretet téma. Egyetértünk? Nem egyszerű. Nem egyszerű a szeretetet fogadni, meg a szeretetet megélni a különböző kapcsolatrendszerekben, pedig ha belegondoltok, a kereszténységnek ez a lényege. Tehát az ördög azt tud csodákat tenni, tud nagy felhajtást csinálni, nagy dolgokat csinálni, de egyet nem tud létrehozni, és az a szeretet. És ha belegondoltok a keresztényeket, a tanítványokat, pontosabban a Krisztus követőit, egyetlen egy dolog az, amivel azonosítja a Biblia, és ez pedig a egymás iránti szeretet. Ez az azonosító jele a tanítványoknak, akik Krisztus valóban követik, és ennyire markánsan és egyértelműen semmiről nem beszél a Biblia, hogy azonosítja, vagy felismerhetővé teszi a tanítványi közösséget, mint az, hogy egymást szeretjük. Igaz? Na most ez nem könnyű azért néha. Nem? Megmondom őszintén nektek, amikor ugye a Szentlélek elém hozta ezt a témát, hát a rossz nyelvvel kerülgetett. Mondom, olyan nehéz erről beszélni, sok minden volt, sok minden történt, de aztán elküldte RP a videó első verzióját, és olyan hála töltött el a szívemet, mondom, Uram, annyi jó dolog történt velünk. Annyi sok nagyszerű és csodálatos dolog történt velünk, olyan sok módon éltük meg az Istennel és egymással való közösséget az elmúlt évben is, és olyan sokféle módon tudtuk hirdetni a Krisztus drága evangéliumát, sokakhoz elvíve az örömüzenetet. No, vágjunk bele a Tesszalonikai levél első részéből hoztam egy ige szakaszt, ezt nézzük meg. Vissza fog térni majd még ez a levél egy-két ponton, meg még ez a szakasz is, és azt kérem tőletek, hogy most, amikor felolvassuk az Isten igéjét, ahogy a Szentírásban az Új Szövetség gyülekezet Isten tiszteletére nézve meg van hagyva, hogy olvassátok fel az igét, és hirdessétek az igét, ez történik, ahogy az írásban olvassuk, egy Új Szövetség gyülekezetben eznek kell történnie, egy Isten tiszteleten. Figyeljétek meg az Isten igéből, hogy hogyan köszön vissza a tanítványi élet. És a tanítványi életnek három markáns pillére, a hit, remény és szeretetnek a működő ereje. Hogy jelenik meg? A tesszalonikai gyülekezet tanítványi közösségében, ahogy erről Pál apostol ír, bizonyos dolgokat megállapít a gyülekezet testvériségével kapcsolatosan, tehát elmondja, hogy milyennek ismeri őket. Nézzétek! Pál Szilvánusz és Timóteus az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikai gyülekezetnek. Kegyelem nétek és békesség, egyes kéziratokban hozzán téve, az Istentől és az Atyától és a mi Úrunktól Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük, ami Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből fakadó vagy jövő, előjövő, előálló fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel, és a Szentlélek által teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére, a zaklatás azt jelenti, hogy ugyanúgy üldözték őket, Tesszalonikában, mint a zsidókat üldözték Jeruzsálemben. Ez meg is jelenik a levélben. Tehát ez a gyülekezet, ez a gyülekezet közössége úgy élte meg a hívő életét, hogy kívülről erőteljes szorongatatások, üldöztetések érték a testvéri közösséget. Eközben fakadt hitből a fáradozásuk, szeretetből és hitből a szolgálatok fáradozásuk, és eközben lett élővé, vagy vált, mutatkozott meg, hogy élő a reménységük is Krisztusban. Sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. A Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, tehát a közvetlen környezetben, és egészen délig le a korintusi területeknek is, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a báványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Amen. Eddig Isten igéje. Vissza fogok térni erre még az ige szakaszra néhány ponton, és ebből fogunk egy picit közelíteni, gondolkodni a krisztusi szeretet megéléséről, a valódi tanítványi életről. Előbb azonban hadd szóljak egy pár szót az előttünk álló ima időszakra is készülve, arról a szellemi igazságról, ami egy ókori hadviselési rendszerben teljesen ismert volt, és az ókorban írt bibliai szövegekben található is. Ugye talán ilyen történelmi filmeket látva tudjátok, hogy korábban erős falakkal voltak megerősítve a városok vagy várak. Ez ugye ismert volt, ez volt egy védelmi vonal volt, akár több védelmi vonala is volt egy városnak vagy várnak, és kulcsfontosságú volt, hogy ki őrzi a kapukat, tehát ki bírja a kapukat, ki nyitja, ki zárja a kapukat. Ha az ellenség be tudott törni a kapukon, akkor általában elveszett az a város, és az ellenség el tudta pusztítani. Azonban, ha a kapukat meg tudták őrizni, akkor az ellenség kívül maradt, a falakon kívül. Idén 8 területet határoztunk meg a debreceni pásztorkörrel, olyan kapukat, amelyeket úgy látunk, hogy be akar törni rajta az ellenség, vagy már be is tört, de ugye a kereszténység nem követi az ellenséget, hanem megelőzi. Mert Isten szelleme kinyilatkoztatásából élünk, és Isten szelleme kinyilatkoztatja, ami ránk vár. Hogy felkészüljünk, és ne felkészületlenül érjen bennünket a támadás. 8 terület, ahol 8 kapu, amelyet úgy gondolunk, hogy szellemileg birtokolnia kell Isten népének, hogy a gyülekezetek megmaradjanak az Isten tanítványi, a Krisztus tanítványi útján, és erről majd szólok, hogy mit is jelent ez, és hogy ne megromoljon az Isten népe, hanem világítson. És alkalmas legyen arra, hogy féken tartsa az áradó gonoszságot, mert ez a küldetésünk. 2 igénk is van hozzá, Máté 16:18-19, és ugye ahhoz, hogy ez működő tudjon lenni, ez erőteljes tanítvány gyülekezetekre van szükség. Erre is még vissza fogok térni a Biblia kijelentése alapján, mindjárt itt látjátok is. Tettem egy zárójeles megjegyzést a Máté 16:18-hoz. Így hangzik, én pedig azt mondom nektek, neked, te Péter vagy, és én ezen a szikladarabot, ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán, azaz a kőszikla itt nem Péter apostol, hanem maga Jézus Krisztus, építem fel az egyházamat, és itt eklézsia van a eredeti szövegben, és erre mindjárt visszatérek, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked van mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyben is. Tehát a mennyek országának kulcsai a Jézus Krisztusnál van, én is a könyvét olvassátok el, és le van ott írva, hogy nála vannak a kulcsok, nem Péternél, csak hogy képbe legyünk, tehát az egyház Krisztusra épül. De figyeljetek ide! Azért írtam oda az Eklézsiát a 18. vershez, mert nem, a Biblia nem beszél egyházakról. Az egyházak bizonyos gyülekezeti szerveződések. De egyetlen egyháznak sincs semmi ereje, meg értelme erőteljes tanítványgyülekezetek nélkül. A Biblia helyi gyülekezeteket ismer, És ezeknek a gyülekezetnek a szövetségi kapcsolatát, kölcsönös segítő kapcsolatát, ezek megjelennek a Bibliában, tehát akár szükségben lévő gyülekezeteknek segítettek, vagy a tesszalonikaiak akár misszió munkásokat küldtek le délre egészen Korintusig, hogy hirdessék az evangéliumot, vagy szerte a környékben küldtek misszió munkásokat, legyenek gyülekezetek, vagy az antiókiai, szíria antiókiai gyülekezet, ugye gyülekezetplántálóként küldik ki Pál apostolt és Barnabást, majd Szilás és Márk egészíti ki a szolgáló csoportot. Tehát látjuk, hogy gyülekezetek a legfontosabb szellemi közegek a Bibliában. És a Biblia nem tud olyanról, hogy egyház. De tud olyanról, hogy eklézsia, ami azt jelenti, hogy a kihívottak szellemi közössége. A kettől a világtól elkülönültek, Krisztus útjára tértek, megbánva bűneiket, a Szentlélek által újjászülettek, az Isten igének elevenítő munkája révén, és elkezdték Jézus Krisztus követni. És ebben a gyülekezet közösségben, ebben a kihívottak közösségében különböző szellemi érettségben vannak az emberek. Vannak érettebbek, és vannak kevésbé érettek, és vannak még pici csecsemőkorok, vagy még éppen kihordás alatt lévő életek, akik még nem születtek meg, de már közel vannak ahhoz, hogy megszülessenek, azaz megtérjenek, és új életet nyerjenek. Ez az egyik nagyon fontos alapige, tehát lehet látni azt, hogy a Biblia, hogy az erőteljes tanítványi közösségen a pokol kapui sem vehetnek diadalt, nem tudnak betörni egy Krisztus követő tanítványi gyülekezetbe, és ez az egész gyülekezetre igaz, és ebben a gyülekezetben nagyon fontosak például az előjárók, a vezetők, akik letették az életüket Isten kezébe az adott gyülekezet közösségéért, hogy óvják, tanítsák és őrizzék, pásztorolják. Ez a Krisztus elhívása, és az Ézsaiás könyv 62. rész 10. versétől vonuljatok ki a kapukon, készítsetek utat a népnek. Töltsétek fel az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között, hírül adta az Úr a föld széléig, mondjátok meg Sion lányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye, ez pedig a pásztorkörnek az alapigéje, ez is egy felkészítő szolgálat, amire elhivattunk, hogy készítsük az utat Krisztus munkájának az emberek felé, az evangélium munkájába. Csak itt van a 8 kapu, amit szeretnék előttek hozni, amiben imádkozni és böjtölni fogunk proaktívan, és ezáltal fogja betölteni az egyház, ugye az eklézsia, helyi gyülekezet és gyülekezetek. Örömöm az, hogy ugye ez egy mozgalom, a 21 napos ima böjt, szert az országban több gyülekezet csatlakozik ehhez, és több gyüleket átvette pásztorkör ima metodikát, és elindulnak ezek az imák és böjtök. Nem csak Debrecenben van ez, hanem szerte Magyarországon. És ez Isten, azt mondja, az Isten gyülekezetén, az eklézsián nem diadalmaskodhat az ördög ereje, a pokol kapui sem, sőt, ellenkezőleg olyan erőteljes világosságot ad, hogy tud utat készíteni az elveszett lelkeknek, és egy helyet tud biztosítani minden élő gyülekezet arra, hogy emberek megszabaduljanak, tehát hogy Isten erejét, szabadító erejét megtapasztalják, és a Szentlélekkel való közösséget átéljék és megtapasztalják. Na most, amikor egy gyülekezet kompromitálódik, tehát megalkuszik és megtűri a gonosz szellemek munkáját a gyülekezet közösségében, akkor arra az lesz jellemző, hogy elveszít az Isten erejét, és elveszít az Isten jelenlétet. És akkor kezdenek különböző módszerekkel közösséget építeni. A gyülekezet elsősorban nem közösség, elsősorban Krisztus megváltott népe. És csak másodszorban közösség. Mert a szeretetnek két megjelenési formája van. És ez nem cserélhető fel. A sorrend is fontos. Szerezd Istent. Ez az első. És szeresd az embereket. Ez a második. És ez nem lehet megfordítani, hogy szeresd az embereket, és szeresd Isten. Nem. Nem tudod megvalósítani, ezt meg fogjuk nézni a Bibliából. Az első dolog, amiből fakad a második, hogy szeretem Istent. És ha szeretem Istent, ebből fakad, szellememből, életemből fakad a második, hogy szeressem az embereket. Tudtok el egy ámen mondani? Mondok egy példát. Isten szelleme dolgozik azon, hogy a szeretet gyakorlat és valóságos legyen az életünkben. Hogy működő legyen, cselekedetben és valóságban mutatkozzon meg, ne egy elvi dolog legyen. Mondok az életemből egy példát. Nyilvános bűnvallás lesz, de ne éljetek meg. Képzeljétek el, hogy telefonáltam valakinek a héten, és visszahívt, hogy visszahívlak. Eltett egy fél nap, nem hívott vissza. Majd megint felhívtam, és visszaért, egy óra múlva visszahívlak. És akkor, hát ezt én türelmesen konstatáltam magammal, jó. Aztán megcsörgettem a feleségemet, mert valamit meg kellett beszélni, és nem vette fel a telefont. És bennem felment a pumpa. És azt mondja, Szent Szellem, nem a feleségednek kéne az első helyen lenni? Te egy idegen emberrel türelmesebb vagy, mint a saját feleségeddel, akit a legjobban kéne szeretni ezen a földön. Egyből megtértem. Ez mind a kocsiba zajlott, néhány másodperc alatt. Ezt nem tudott erről senki, de Isten tudott. Látjátok, Isten szelleme mind dolgozik az életünkben? Ha szeretem az Urat, akkor helyére kerülnek a dolgok a szellememben, az életemben. Milyen furcsák vagyunk, nem? Vannak dolgok, amiket úgy gondoljuk, hogy megengedhetünk magunknak. De a szeretet parancsa nem engedi meg. Az egy más törvény, nem a testem törvénye, hanem mennyei törvényszerűség. Amen? Beszéltem valakivel, azt mondtam, most jól megforgattad bennem a kést, mikor ezt elmondtam neki. Mert lehet, hogy ti is hajlamosak vagytok felcserélni a dolgokat. Figyeljetek oda, ha szeretem Istent, akkor szeretni fogom az embereket is. És ez nem könnyű. De Jézus senkinek soha nem mondta, hogy könnyű keresztények lenni. Ha könnyűt akarsz, akkor ne keresztény legyél. Mi egy C.S. Lewis idézettel is alá fogom ezt támasztani. Kapuk, hogy gonosz kívül maradjon. Isten félelem kapuja. A 2 Timóteus 2:24-26, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítás alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha megadja nekik az Isten egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az örök csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Isten népe közösségében helyre kell állni az Isten félelemnek, az útaló tekintének, és szabadnak kell lennie a gonosz szellemek befolyásától, és itt megint le kell bontani, nem általában van gonosz szellemeknek befolyás egy gyülekezeten, hanem én rajtam keresztül, te rajtad keresztül, meg te rajtad keresztül. Ez nem úgy általánosan történik, hanem én nyitok ajtót neki. És beengedem a hátsó ajtón a gonoszt a gyülekezet közösségében. És igenis, imádkozni és böjtölni fogunk, hogy ez a kapu zárva legyen. Szóval a vallásosság helyett a második szellemi élet és tekintély gyakorlás a kapuban, tehát legyen Isten népének, a gyülekezetnek az a fajta, azt mondja az írás, hogy titokban már folyik a törvénytiprás, de még nem tud kiteljesedni, mert útjában áll az eklézsia, a gyüleket, a Szentléleket teljes gyülekezet. Aztán a következő kulcs emberek ismerjék meg Jézus Krisztus személyesen, tehát ne csak vallásosak legyenek, hanem Jézus Krisztus személyesen ismerjék meg. Aztán negyedik az egyetem vagy oktatás kapujának felszabadítása minden gonosz szellemi befolyástól, ugyanis a 60-as évektől kezdve szisztematikusan és tudatosan foglalja el a felsőoktatási intézményeket szellemileg az ördög, és felnevelte maga szellemi generációját, akiket most láttok, hogy vezetik Európát például, vagy vezető pozícióban vannak a világon, vagy oktatók, tanítók, a különböző felsőoktatási intézményekben. Ez egy nagyon tudatos, szisztematikus stratégia volt. És ezt meg is fogalmazták, hogy szabaduljon az oktatás a gonosz szellemek befolyásától. Szóval a kapuk beszárása, az ellenség behatolása, térnyerés előtt, itt konkrétan a választási évre gondolunk. Ugye lesz egy európaniós választás, és lesz egy önkormányzati választás is. Magyarországon ez is lesz. Rendkívül fontos, hogy kik vezetnek bizonyos településeken, vagy az Unióban. Meghatározó szerint, hogy ki a főnököd a munkahelyen? Rendkívül módon meghatározza az életedet. Hogy a főnököd rágja a lelkedet, vagy segíti az életedet, vagy jó légkör teremtenek, vagy állandóan azt nézik, hogy hibázol-e. Nagyon meghatározza az életünket. És igenis rendkívül fontos, hogy a kapukba milyen vezetők fognak odaülni. És ebben nekünk van szellemi felelősségünk. Az imádság által mindenképpen. Aztán hatodik dolog a házasság, család, gyermekáldás kérdése, az életvédelem és a fogantatás védelme, és a Biblia, ezeknek a bibliai tekintélyének a helyreállítása a társadalomban. Aztán hetedik a média kapujának elfoglalása, elfoglalni az evangélium számára szabadulás a szennyező médiatartalom fogyasztásból, arab nyelven minél több evangéliumi tartalom jelenjen meg a különböző felületeken, mert előszöndötte Európát az arab nyelvet beszélő és ilyen kultúrával érkező emberek, ugyanis, nem tudom, tudjátok-e, de a muzulmánok azt tanítják, hogy Isten, az ő istenük legalábbis arabul tud. Ezért arabul kell imádkozni. Arabul kell olvasni a Koránt. Ez az igazi. Nem tudom, milyen Isten az, aki csak egy nyelvet tud, de mindegy, nekik ezt ugye elhiszik. De mennyire fontos lenne, hogy ezt a nyelvet, az arab nyelvet ne az ördög uralja, hanem igen, az evangélium számára foglaljuk el ezt a kaput, az arab nyelv kapuját. Milyen jó lenne, az Al Jazeera TV lenne, TV evangelizáció. Tudom, hogy valamit mondok, én sem hiszem el igazán, amikor kimondom is, de adná az Úr. Adná az Úr. Evangelizáció kapuja nyíljon meg. Itt az Apcsolat 14:27-et írtuk föl, amikor megérkeztek Antiókiába, ugye visszamentek a missziós útról Pálék, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Látjátok? Isten nyitotta ki a kaput, amin keresztül a pogányok bejöhettek az Isten családjába. Jó, ezekért fogunk imádkozni 21 napig, tematikusan megvannak az imatémák, a Facebook oldalunkon minden nap meg fognak jelenni, köszönjük a testvérnek, akik ezt elkészítik, az imatémák. Jövő héten szerdán 6 órától itt lesz egy imaközösség, lesz utána való hét kedden reggel 6-kor egy imaközösség, házi csoportokban, családonként, egyénileg, napi 3-szor imában lehet imádkozni, és a bőtölésben pedig kiki a fizikai adottságai, lehetőségei, életkörülmények megfelelően bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjon be, és mélyüljünk el az Isten szellemében, Isten igében, Isten jelenlétében, hogy gazdagodjunk ezáltal, és mások gazdagítására is legyünk. Nézzétek meg a tanítványi gondolattal kapcsolatosan a két útról szóló tanítását az apostolok tanítványainak. A Didakéból olvasok 3 cikket, ez nagyjából 100-ból származik, tehát a Krisztus apostolainak a tanítványai írták ezeket le. Szavad ne legyen hazug, se üres, hanem tettekkel teljes. Azaz ne dumálj, hanem tégy jót. Mert a szeretet nem beszéd, hanem életvitel. Ne légy kapzsi, rabló, képmutató, se gőgös, se gonosz. Ne forralj gonosz tervet fel a barátod ellen a szívedbe. Figyeljetek, és a nagyon érdekes 7. cikk, amit így fontosnak tartottak összefoglalni, ne gyűlölj senkit, de egyeseket vegy meg. Nem mindenkit, de akit a te dolgod. Másokért könyörögj. Aki nem a te dolgod megfedni, azért imádkozz, ha látod, hogy szüksége van rá. Akár megtérése is. Ismét másokat pedig tulajdon lelkednél jobban szeress. Nagyon érdekes dolog, amit az apostolok tanítottak, tehát azért a szeretetünkben van különbség. Nem mindenkit egyformán szeretünk. Így van? Nem mindenki egyformán van közel hozzánk. Vannak különbözőségek. Nem mindenkivel tudnál barát lenni. Viszont azt mondják az apostolok, viszont legyenek olyanok, akit a saját, a tulajdon lelkednél is jobban szeretsz. Érdemes végig gondolni, hogy vannak ilyen szeretett kapcsolataink, akit a tulajdon lelkünknél is jobban szeretünk, tehát készek lennénk magunkat háttérbe szorítva, a szeretetből fakadóan ott lenni mellettük, a szükséges. Számíthat rám, mert a tulajdon lelkednél is jobban szeretem. Nincs mindenki ilyen, ez nem lehet, nem fér bele. A szűkebbek a lehetőségeink, az időnk és kapacitásaink, de nagy kincs, ha van néhány olyan ember az életünkben, a családunk, és azon túl is barátaink, testvéreink, akiket a tulajdon lelkünknél jobban tudunk szeretni. Eljutottunk oda a kapcsolat mélységében, hogy azt tudom mondani, hogy tulajdon lelkemnél is jobban szeretlek. Mély dolog, nem? De higgyétek el, ettől jó az élet. Az életed ettől lesz jó. Hogy el tudod mondani, hogy vannak emberek, akik a tulajdon lelkednél jobban szeretsz. És ez sebezhetővé tesz. De ha nincs ilyen, akkor az életünk sekélyes lesz. A szívünk pedig aszott. Mindnyájan választunk, hogy milyen életet fogunk élni. Tudtad ezt? Egy csomó dolog azon múlik az életünkben, a lényegi dolgok legalábbis, hogy milyen döntéseket hozok az életemben. A múltunkat nem tudjuk megváltoztatni. Nem tudunk visszamenni, hogy megváltoztassuk. De a jövőnk attól függ, hogy milyen döntéseket hozom ma. Ma. És higgyétek el, ha benned van Isten szelleme, akkor igenis lehet változni. Nem mondom, hogy könnyű a változás, meg kényelmes, meg röhögsz, csiklandoznak, és jaj, de jó, hogy rájöttem, hogy ilyen kettős mércével mértem a feleségemet háttérbe helyeztem, egy vadidegen meg előtér. Jaj, de jó. Szégyeltem magam. És azt mondtam, hogy ez nem jó. Ez nem az Isten szerint való út. Még azt is mondhatnám, hogy képmutatás. Pedig csak a Szentlélek látta. De nem csak. Milyen jó, hogy a Szentlélek látta, és azt mondta, kedves barátom, szeretném felhívni a figyelmedet, hogy... Választunk barátokat is. A rokonaidat nem tudod megválasztani, az adott, de a barátaidat igen. Azt te választod meg. Tudjátok, hogy mi alapján választasz barátokat, és mi az, ami bevonza a barátokat az életedbe? Mondok, hogy magadban válaszolj, biztos sok jó lehetséges válasz van. Én egyet mondok neked, a célok, ami felé tartasz, azok vonzák be barátokat az életedbe. Mert azok lesznek a jó barátaid, akik arra tartanak, amert te még. Egy úton jártok. És amikor egy úton jártok, akkor Isten adni fog neked olyan barátokat, akik szintén arra haradnak, amert te menni akarsz. És a barátság ajándék az Istentől. Ajándék az Istentől, és olyan barátaid lesznek, amilyen az élet célod. Ahhoz fogsz kapni barátokat. Azok fognak rád tapadni, ragadni. És ha bölcsember vagy, olyan emberekkel töltöd az idődet, akik abba az irányba tartanak, amit te menni akarsz. És ez nem véletlenszerű. Ez a te döntésed. És a te felelősséged. És az enyém is. Van, aki a saját lelkénél is jobban szeret. Az ő neve Názareti Jézus Krisztus. Ő az, aki a saját életénél, a saját lelkénél is jobban szeret. Ő mondja, én vagyok az út, a János 14:6, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Majd vetítsétek ki. Ő az életét adta oda a mi bűneinkért, hogy Istentől általa a megbocsátás útjára léphessünk. Az isteni megbocsátás útjára. Az életünkben vannak kihívások. Önmagában a szeretet kihívása maga a világ, ami körülvesz bennünket, és ami ér bennünket. Ezek támasztják a kihívást arra nézve, hogy a szeretetet gyakorlati módon megéljük, és ne adjuk fel a csalódások ellenére. Így van? Hogy ne építs ajtó nélküli várfalat a saját életed köré a csalódás, szeretett csalódások miatt. Hogy megvéd magadat az újabb csalódástól. Ismerős? Nagy kísértés. Nagy kísértés mindannyiunk életén nézve. Máté evangéliumában Jézus Krisztus a 24:6-tól a következőt tanítja. És itt csak kiemelek pár gondolatot Jézus tanításából, amit szeretném, hogy ízlelgetnénk, egy picit mélegre tennénk a szívünket is ezek alapján. Fogtok hallani háborúkról, és hallatok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak csupán a kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlölt titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy ezeknek hatására megbotránkoznak és felháborodnak. És azt mondják, elég volt. Én többet nem foglalkozok senkivel. Amikor ezeket a visszaéléseket tapasztalja a szíved, akkor hajlamos arra, hogy eltántorodjon. És azt mondja, hogy befejeztem. nem adok esélyt több embernek. Elég nekem a saját családom, elég nekem a saját életem, van nekem kivel foglalkozni, én többekkel nem foglalkozok. És tudjátok, mit veszél ilyenkor észre? Hogy nem is imádkozol az elveszett emberekért. Nem, hogy nem naphíma témád nincs, hanem egyáltalán nem imádkozol azokért az emberekért, akik körülötted vannak, hogy megmeneküljenek a pokoltól. Ez nagyon fontos lakmuszpapírja a szívünk mellévő szeretetnek. Hogy hol tartunk, bebássáztuk magunkat, ugye a szívünkön ott van a Szentlélek által való jó teher és felelősségérzet. Tehát eltántorodnak, azt mondja, sokan, és sokan elárulják, sőt, odáig fognak menni, hogy meggyűlölik egymást. Nyilván ez nem a mi útunk. Sok hamis proféta támad, és sokat megtévesztenek, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, azaz a törvénytiprás, a 10 igének a megtörése, a törvénytelenség istenítése megsokasodik, azt mondja az írás, aminek szemtanúi vagyunk. A szeretet, az agapé, egyértelműen az isteni szeretet sokakban kihűl, meghidegül a szívében. De aki mindvégig kitart, az megszabadul, üdvözül. Az Isten országának pedig ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden névnek, és majd csak akkor jön el a vég. És milyen csodálatos az Isten válasza a törvénytiprásra. Tehát hogyan válaszol az Isten, hogyan reagál az Isten a maga türelmével a törvénytipró emberek életé felé, mindaddig, amíg ez a türelem tart, mert egyszer véget fog érni. Nézzétek a Róma 5.20-at. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad, hogy kezdett áradni a kegyelem az Istennek. Ilyen csodálatos igazság, nincs olyan mélység, vagy olyan sötétség, onnan az Isten meg ne tudna szabadítani egy lelket, egy életet. Így van? Nincs olyan mélység, nincs olyan távolság, onnan az Isten ki ne tudna szabadítani egy életet. Tesszalonikai levélhez visszatérve, az 1 Tesszalonika 4:9-től egy ige szakasz szeretnék hozni nektek, két ige verset, és szeretném, ha megnéznétek, és velem együtt, hogy honnan van a szeretet forrása, és ki tanít bennünket a szeretetre, és ez hogyan történik. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mondja Pál ennek a tanítványi gyülekezetnek, Tesszalonikai gyülekezetnek, így nekünk is, hiszen titeket is az Isten tanított, mire? Az egymás iránti szeretetre. Látjátok, ezért mondtam nektek, hogy az első az Isten szeretete, és csak aztán az egymás szeretete. Nem lehet megcserélni a kettőt. Titeket is Isten tanított arra, hogy szeressétek egymást. És mert gyakoroljátok is, tehát nem csak duma, hanem valóság, minden testvérent, azt mondja, sőt, ez náluk szétárat egész hosszú kilométeres sugarakba, egész Macedóniába, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Tehát azt mondja az írás, hogy a Krisztus tanítványai életében Isten tanítja a szeretetet, és ebben lehet gyarapodni is. Tehát a szeretetünk az nem statikus, hanem dinamikus. Hogyan is történik? Mert felfedezőn beszéltünk erről. Hát úgy működik, hogy ilyen pici a szívem, mondjuk. Ilyen picike. És aztán Isten szelleme belevisz egy szituációba, hogy a szeretetet megéljen valakivel kapcsolatban, mondjuk valakivel nehéz. És a szelleme szól hozzám, hogy ne átkozz, hanem áld. És akkor engedsz a Szent Szellemnek, és elkezd a szíved. Még fáj. Kitágul a szíved, és betölt Isten szelleme ezzel a szeretettel. Annyival tölt be, hogy bőséges lesz arra, hogy tud megtenni azt, ami jó. Meg tud bocsátani, be tud fogni a szádat, meg tud áldani azt a másik embert, imádkozni tudjál érte. Ne kívánd az átkot rá az életére, hanem az áldást kívánd az életére. De mondom, sok esetben így kezdjük. Sokszor mínuszokból, hátrányokból indulunk, csalódások száma és mennyisége és mélysége határozza meg, hogy mekkora a deficitünk a szívszeretet kérdésében. gyarapodjunk benne. Mi Isten szeretete tanításának eszköze? Az ő szent fiának, a drága Jézus Krisztusnak a golgotai véres keresztje. Ezáltal közölte velünk az Atya az ő végtelen szeretetét, és adott tanítást is az ő önzetlen, tiszta, megmenteni akaró szeretetéről. Ez a szeretet van hatással a Krisztusban megtérő bűnösre, és ez a szeretet igazítja a Krisztus követés tanítványi útjára is a lábát. Így olvassuk az evangélium üzenetében, János 3.16-ban. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy, olvassuk hangosan, egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten ezt a világot. A szeretetnek mindig ára van. A szeretet nem egy olcsó portéka. Ha azt mondod, hogy szeretsz valakit, akkor azt is azt fogod mondani, hogy kész vagyok fizetni egy árat ezért a szeretetért. Így van ez. A szeretet kész árat fizetni. A szeretet soha nem olcsó. A szeretetnek súlyos ára van. Ezt mutatta be a Krisztus a kereszten. Választás kérdése, hogy melyik úton járunk. A Jézus által választott szeretet út sem volt könnyű. Súlyos árat fizetett azért, mert semmiért sem volt hajlandó letérni arról. Ő végigment egészen a sírig, a kereszten át, hogy aztán a dicsőséges feltámadásában is előttünk járva a remény üzenetének hordozója is legyen számunkra, aki követjük őt. C.S. Lewis találóan a következőt fogalmazta meg. Nézzétek! Nem azért fordultam a vallás felé, hogy boldoggá tegyen. Mindig tisztában voltam vele, hogy ehhez elég egy üveg portói bor is. Ha arra vágysz, hogy egy vallás valóban kényelembe ringasson, akkor ehhez biztosan nem ajánlom a kereszténységet. Nézzétek a hamis profétákat, a hamis evangélistákat, az állapostolokat, akikkel tele van az internet. Olcsó evangéliumok, hazugságok, amelyek megtartják a szívedet ilyen picibe, az önzésedbe. És az Istent is a te önzésednek és a vágyaidnak az eszközével akarod degradálni. De az Isten erre soha nem hajlandó. Mert megmutatta a tökéletes utat Jézus Krisztus. A szeretet útja, az áldozat útja volt. És ő végigment ezen az úton. És nagyon nehéz volt neki. Azt mondja az írás, hogy szenvedések, hangos kiáltások közepette nyilvánvalóvá tette az ő engedelmességét. Hívhatott volna 12 sereg angyalt, hogy megszabadítsák, és nem tette. Végigment a Golgotai keresztig. Odaadta az életét, de dicsőségesen feltámadt és él. És a tiéd a Krisztus útja, tiéd a feltámadás reménysége is. De a kettő együtt. És igenis a kereszténység kutya kemény. És tudod, miért nehéz? Azért, mert a legtöbb küzdelmünk saját magunkkal van. Így van? Borzasztó nehéz szembesülni néha azzal, hogy mennyire messze vagyunk Jézus Krisztustól. Fájdalmas dolog. Azt mondja, Uram, igazad van, drága Szentlélek. Tényleg ez az igazság rólam. És akkor Isten közli velünk a bőséges kegyelmét. De ebben a sorrendben nem fordítva. Nem a komfort érzetünket akarja Isten kiszolgálni, hogy jól érezd magad, hanem nagyon sok esetben szorult helyzetbe kerülünk, hogy aztán felszabadultak legyünk. És aztán a szívünk ebből a piciből egy kicsit már nagyobb. Egy kicsit már nagyobb. Nagyon szeretem a józanságot. És C.S. Lewisnek ezt a józan gondolkodását. És úgy szeretem az Úr Jézust szemlélni az evangéliumokban, hogy milyen normális volt. Hogy milyen valódi volt. És semmilyen ilyen, nem is tudom, ilyen Isten alült nem vett fel. Tudjátok ezt a mutatom, hogy milyen hatalmas vagyok, mert nem tudom, mi vagyok. Amit hallottunk a bevezetésben is. Olyan természetesen, olyan normálisan viszonyult. Volt, amikor kiakadt. Volt, amikor sírt. Volt, amikor ott ült együtt az emberek. És nézd meg, mennyi időt tölt a barátaival. Hogy milyen fontos volt neki, hogy akit nagyon szeretett. És ott le van írva a Bibliában, hogy ezeket szerette Jézus. Volt, hogy közelebb voltak hozzá. Mert nyitottabbak voltak. Nyitottabbak voltak rá. Azért voltak közelebb Jézushoz. És ez egy jó üzenet neked is, hogy lehet közelebb jutni Jézushoz. Hogy a szívünk többet tudjon befogadni. Tudjátok, a betegség egy része az, hogy a tüdő nem tud befogadni elég levegőt, és nem tud fölszívni elég oxigént. Ehhez szokták ugye elvinni az embereket olyan helyekre, ahol gyógyul a tüdejük. Olyan a klíma, hogy több oxigénhez jut a szervezet. Adja az Isten, hogy ez a gyógyulási folyamat tovább menjen az életünkben, a szeretet kapcsán. Hogy több szeretet tudjon beáramolni a szívünkbe, és több tudja átjárni az életünket. Isten tanításának gyümölcsei a megismerésének útján teremnek az életünkbe. Nézzétek az 1 Tesszalonika 1.3-tól, amit fölolvastunk. Kicsit ismételjük. Emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk szín előtt a hitből eredő munkátokat. Tehát azért szolgálták az Istent, mert bíztak az Atyában. És aztán nézzétek, szeretetbe jövő fáradozásodokat. Azt mondja, mert szeretitek az Atyát, szeretitek az Úr Jézust, szolgáltok. Ez motivál, mozgat benneteket. Nem ledolgoztok valamit, hanem túlárad az életeteken Isten szeretete. És ez megjelenik a szolgálatotokban. És a mi Úrunk Jézus Krisztus felül táplált reménységetek kitartásában, azt mondja, ott van bennetek ez a reménység, az örök élet reménységének élő módon jelent meg az életetekben. Majd így folytatja, mivel tudjuk, hogy ti Istentől szeretettek vagytok, testvérei. Hogy ti befogadtátok Isten szeretetét. És így változott az életetek meg. Mert választottak vagytok. És az 5. vers, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakba jutott el hozzátok, hanem az Isten erején nyilvánult meg abban, a Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is, ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. És ez nagyon fontos dolog, ugye, hogy az Isten, az eklézsia, a gyülekezet, ettől más minden közösségtől a földön, hogy jelen van benne az Isten. Jelen van az Isten. És azt tapasztalod meg, ha bemégy a keresztény közösségbe, egy házi csoportba, vagy egy gyüleked Isten tisztelete, az életed megerősödik. Megfrissül, megmos az Isten. Igazít az Isten, szabadít az Isten az ő igéi szelleme által. És megtapasztalod azt, ha nem vagy a közösségben, elkezdesz aszalódni. Így van? És ezért nélkülözhetetlen az Isten népe. És az Isten népével való valóságos kapcsolat, tehát a valódi kapcsolatoknak a megélése a gyülekezet közösségében. Ez a tanítványi élet a gyakorlatban. Azt mondja, mert mi evangéliumunk, ugye ezt olvastuk, és a 6. vers következik. Ti pedig, a mi követőink életetek és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére, mégis a Szentlélek örömével fogadtátok be az Isten igéjét. Hát, tehát egyszerűen azt mondom, hogy létezhetetlen, hogy valaki szellemi életet éljen bibliaolvasás nélkül. Tehát ez nem működik, hanem fogadjuk be az igét. Olyan gyönyörűség, nem? Olyan csodálatos olvasni a Szentírást. Olyan jó azzal kezdeni a napot, és azzal befejezni a napot. Olyan gyönyörűség, olyan szépen formál, tisztogat, igazgat, a gondolatokat rendezi az Istennek a drága igéje. Üzenetekkel áraszt el bennünket. Jóra nevel. Példává is tettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akájában, tehát egy erőteljes gyülekezetű volt szó, ahol gyülekezet plántálásokban is, vagy házi csoportok plántálásában is megnyilvánult az Istennek a megsokszorozó munkája, mint valódi Krisztus tanítvány közösségre jellemző. Eljutottál az Isten beletett hitetek híre, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, tehát meg volt a tekintélytisztelet is ebben a gyülekezetben, tisztelték az apostoli tekintét, a szolgálattevőket szeretettel vették körül, és hogy miként tértetek meg a báványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Látjátok, lehet a báványoknak is szolgálni, és adni az életerőnket. Lehet az élő Istennek is szolgálni. Ez döntés kérdése. és várjátok a mennyből Jézust, ez is egy tanítvány életre jellemző, hogy várja a mennyből, hogy visszatérjen az ő ura, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadított minket az eljövendő haragtól, ez is egy bizonyosságot hordoz a szeretett Isten szeretetétől, újjászült, megszabadított szív, hogy megmentett engem az Isten az ítélettől, a haragtól. És egy utolsó pontom van még, az elérhető szeretet mélységével kapcsolatosan, ez a teljesen megismerni, teljesen megszeretni. Olyan durva volt, hogy ugye elkezdtünk ezzel foglalkozni kb. Egy évvel ezelőtt, és hát, na, ha lehet, az elmúlt évben minden az ellen dolgozott, hogy ez megvalósuljon. Hogy ezt feladjuk. Ezért úgy döntöttem, hogy bár nehezemre esett, azt mondtam, Uram, nem fogom feladni ezt az igei igazságot. Nem fogom feladni, és megyünk tovább. Nézzétek csak, ez a három mélysége, lépcsőfoka van a szeretetnek. Az első szintje a szeretet kapcsolatnak. Szeretnek, de nem ismernek. Ez a kényelem szintje. Maradjunk jól távol egymástól. És csak úgy óvatosan mutassuk azt, amit láttatni szeretnénk, és semmi többet. A következő szintje a kapcsolatoknak, ha ismernek és nem szeretnek, az a legnagyobb félelmünk, ugye ezért zárunk be. Félünk magunkat sebezhetővé tenni, mert mi van, ha elutasítanak. Ugye az elutasítás az fájdalmas dolog, nem? Mindannyian éltünk már elutasítást, adtunk szeretetet, és jó, belénk rúgtak. Na de, ha tanítványai vagyunk Jézus Krisztusnak, ő belé nem rúgtak belé. Hát mi is megtettük, nem? Hát nem mindig voltunk mi olyan szeretetteljesek Jézussal. Vagy te mindig az voltál? Értitek? És az elérhető mélysége a szeretetnek pedig, és ez is egy csoda, amikor viszont teljesen megismernek és teljesen megszeretnek, nos, az olyan, mint az Isten szeretete. És az Úr ezt a mélységét akarja kimunkálni a élő, tanítványi gyülekezet kapcsolatrendszerében. Így van? Így van? A Szentlélek ezen dolgozik. Mert ő ebbe a kapcsolatrendszerbe először be akar téged vonni önmagával a kapcsolatába. Tehát Isten azt akarja, hogy... Igen, mert azt hiszük, hogy Isten nem ismer bennünket, értitek? Még ezzel is hiszük, hogy Istennel tudunk, hát hogy is mondjam, tartózkodóak lenni. Csak egy példát hadd mondjak neked. Volt már olyan, hogy imádkozni akartál valamiért, de végig nem azért imádkoztál, mert a cikinek tartottad úgy imádkozni. Volt már, igaz? Tehát tudtad, hogy nem azt kéne mondani, hanem úgy... Na hát erről beszélek. Ugyanis, amikor a teljesen megismeri, teljesen megszereti szintre eljutsz, akkor ott megjelenik a bűnvallás is. Úgy tudnak az emberek őszinték lenni egy ilyen egészséges, eleven tanítványi közösségben, mint a Isten színe előtt lennének. Most én elmondtam nektek egy olyan dolgot, amit soha nem tudtatok volna meg. Meg senki. De ezt én elmondtam házi csoportban is. Mert olyan jó közeg van, olyan jó a testvéri kapcsolat, hogy el lehet mondani. Hogy ez van velem. Ezen megyek keresztül. Ez történik. És nem azt kaptam a házi csoportban, hogy jó, lelki pásztor vagy. Hát te hogy? Hanem azt mondják, igen, még velem is elő szokott ilyen fordulni. Meg tudom, imádkozunk egymásért. Imádkozunk egymásért. És szokták mondani, egy fecske nem csinál nyarat, de higgyétek el, sokszor elég egy kis egy közösségbe egy őszinte szívnek a megnyilatkozása, és felszabadítja a többit is. Megváltoztatja a légkört. Egy embernek az őszinte szeretetteljes megnyilatkozása is változást tud hozni a légkörben. Istennel való kapcsolatunkban járjuk be ezeket a lépcsőfokokat, És ennek a gyümölcse lesz a készség és a képesség arra, hogy meg tudjuk ezeket élni a testvéri kapcsolatokban is. És ezen az úton a kapcsolataink mélyebbé válhatnak, és életünk értelmessé és értékessé. Kedveseim, valahol ez is le van írva. Igen. Bolondok lennénk, ha azt mondanánk, hogy nem fontos, hogy legyen mit ennünk, legyen mit innunk, és legyen mit felvennünk, és legyen hova lehajtani a fejünket. Így van? Így van? Bolondok lennénk. Tehát ez alapvető fizikai szükség. Nincs mese, erre szükségünk van, hogy élni tudjunk. De az életünket, hadd mondjam nektek, nem ezeknek a mennyisége határozza meg. A világ olyan bolond, hogy elhiteti veled, hogyha sok van valamiből, akkor leszel biztosan és boldog. Nem. Hallottam valakit beszélni. Én nem akartam hallani, de olyan hangosan beszélt, hogy én is végighallgattam. Elmondta, hogy neki mennyi pénze van. Hogy mekkora vállalkozása van. Hogy ő hány szó volt, Törökországban, tudom hány szó volt, Egyiptomban. És azt mondta, hogy idegesíti az unokája jelenléte. Ennek az embernek ekkora a bankszámlája, de ilyen pici a szíve. És az élete tudod, mitől függ? Hogy mennyi szeretetteljes kapcsolatod van. Pontosabban nem is ez, hogy mennyi, mert ez nem ez, hanem milyenek a kapcsolataid. Igazán az életedet egyedül ezt határozza meg. Hogy te hogy érzed magad a bőrödben, egyedül a kapcsolatait határozzák meg. És olyan bolondok vagyunk, hogy a büszkeségünk és a gőgünk miatt sokszor felemésztjük ezeket. Vagy az önzésünk miatt, hogy ennek a világnak a szükségrendszeréből még többet biztonságilag felhamozás miatt. És elmondjuk, hogy nincs időm. Mert hát nekem nincs időm. És mégis miért nincs időd? Biztos, hogy jól élünk. Az egészséges élet, a boldog élet, a kiteljesedő élet, amiben tényleg azt mondja, hogy jól érzed magad a bőrödben, gondoljátok végig, azon múlik, hogy a kapcsolatai milyenek. Nem így van? Hát nem nagyobb érték jó testvéri, baráti kapcsolatokban élni, vagy a családod van, ha a családodban jót lenni, mint az, hogy mindig megmondjad, hogy mi a frankó, és oktassa, tanítsa a másikat. Hogy úgy csinálj, te gondolod. Nem is kérdezte. És már fullasztó veled lenni. Vagy addig jutunk el, leülünk egymáshoz. Kitettem a telefont, mentünk ajánlni a lányokkal. Az egyik azt mondja, apa, tudod, mit jelent az, amikor valaki kiteszi a telefonját? Nem, taníts. Hogy nem akar azokkal foglalkozni teljesen, akikkel ott van. Mert ha azokkal akar foglalkozni, akkor elteszi a táskájába. Lehalkítja és elteszi. Jelzi a többinek, hogy most ez a legfontosabb. Azt mondom, köszönöm. Milyen nagy igazság. Csak még megnézem, csak még felveszem. Nem mondom, van olyan időszak, amikor vársz egy hívást, a többi. Tudjátok, miről beszélek. Hogy mennyire becsapottak vagyunk sokszor. Elhiszük, egy csomó fontos dolog van az életünkben, ami egyébként lényegtelenek. Egy csomó lényegtelen dolog elveszi a legfontosabbaktól, amitől igazán teljes lenne az életünk. Ezek pedig a szeretetnek az kapcsolatokban való megélése és mélyítése. És mikor érezted magad legjobban az életben? Nem akkor, amikor voltak ilyen nagyszerű találkozások. Nem azok a legjobbak, nem attól jó egy alkalom, egy találkozás. Nem attól, hogy milyen ajándékot kaptál, hanem jó volt együtt lenni. A karácsonyok. Egy születésnap. Egy házi csoport. Nem azért vagyunk, hogy oktassuk egymást, és megmondjuk a frankót gőgösen, büszkén, Mózes székébe ülve. Hanem szeressük egymást. És legyünk őszinték, önmagunkhoz először, és egymáshoz is. Igen, ez sebezhetővé tesz, de a legnagyszerű gyümölcsöt termi az életben, amit kaphatsz. Igazi, mély kapcsolatokat. És tudod, meg kell fizetni az árát. Egy csomó kép volt, és nagyon jó, hogy mondta a levezetésben Józsi, hogy ott voltál-e a férfi alkalmon, az ima alkalmon, a női alkalmon, a csendes hétvégén? Jelen voltál-e? Vagy tudom, sok minden van, de betegség, stb. Ne érts félre, inkább, és nem ítélkezni akarok, csak gondoljuk végig. Ha nem veszel részt, házi csoport, stb., olyan lesz a szíved, mint egy asszott szilva. Egyre kevesebb szeretet lesz benned, és egyre rosszabbul fogod érezni magad. Míg az egészséges kapcsolatokban, a Krisztustól való ajándék kapcsolatokban való megélés, meg betölt, megfrissít, megelevenít. Ezért találtak ki a Szentlélek. Így olvassuk az utolsó igén ma, az 1 Tesszalonika 3.12, titeket pedig az Úr gyarapítson, és gazdagítson a szeretetben egymás iránt, először, és mindenki iránt, azt mondja Pál, hogy a mi is szeretünk titeket. És amivel még majd foglalkozunk, és ez a következő találkozás lesz, hogy mi a keresztény életünk küldetése, szeretni Istent, szeretni másokat, és tanítványokat nevelni, képezni. Segítse meg bennünket az Úr, hogy engedjünk Isten drága szellemének, és mélyítsen bennünket a szeretet megélésében, és ajándékozzon meg velünk másokat, mint akik tudunk szeretni. Amen.